kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozását, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezt a szállítottáruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Ma tetőzik a kánikula. Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal az alaszkai Anchorage-ben megtartott közös tájékoztatón. Trump pedig arról beszélt, sikerült igazán jó előrelépést elérni a kíséretük társaságában történt közel 3 órás megbeszélésen. Ahogy azt az elemzők is várták, nem született tűzszüneti megállapodás. Donald Trump azt mondta, sok kérdésben egyetértettek, a legtöbben, néhány nagyban még nincs megállapodás, de előrelépés történt, nagyon jó az esély arra, hogy a legfontosabb kérdésekben is eljutnak a megegyezésig. Trump üzent Kijevnek is, miszerint Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem az. Vlagyimir Putyin arról beszélt, idézem, remélem, hogy az alaszkai találkozón elért megállapodások kiinduló pontot jelentenek az ukrajnai béke eléréséhez. Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok nem akadályozzák a rendezés terén körvonalazódó megállapodást. Minden okom megvan arra, hogy úgy gondoljam, ha ezen az úton haladunk tovább, akkor eljuthatunk az ukrajnai konfliktus megoldásához, és minél gyorsabban, annál jobb. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak sok érdekes területen együtt lehetne működnie, a technológiáktól az északi sarkvidékig, tette hozzá Putyin. Donald Trump később telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott találkozóról. Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésen részt vett Ursula von der Leyen, az EB elnöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő és Karol Navrotsky lengyel elnök, valamint Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja. Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében, jelentette ki a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője. Stefan Dujarric hozzátette, a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával. Rövid posztban kommentálta a csúcs találkozót a magyar miniszterelnök, évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak, ennek most vége, írt a Facebook posztjában Orbán Viktor. Szerinte a világban biztonságosabb hely, mint tegnap volt. A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyra becsülés illeti a két elnököt a csúcs találkozó létrejöttért, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, ismételten bebizonyosodott, az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitvatartásával lehet elérni. Mi magyarok 3,5 éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal, fogalmazott. Egy másik fontos nemzetközi téma, Donald Trump amerikai elnök azt mondta, Xi Jinping kínai elnök közölte vele, Kína nem támadja meg Tajvant, amíg Trump hivatalban van, írta meg a Reuters. A hírügynökség emlékeztet, Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy újra egyesül a demokratikus és külön kormányzott szigettel, szükség esetén akár erővel is. Tajvan határozottan ellenzi Kína területszerzési igényeit. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntő ünnepségét tegnap Edelényben. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldi a szülőföldet. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés valószínű, de erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, szorványosan záporzivatar is kialakulhat. Az északkeleti északi szél több felé megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 19-21, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztette egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18:30-kor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Számos európai országban május 8-át a győzelem napjaként ünneplik, Oroszországban május 9-én ünnepelnek. Ennek oka, hogy a náci német hadsereg ezekben a napokban írta alá a feltétel nélküli kapitulációt. Hogy mi történt ezekben a napokban és hogyan jutottunk el a fegyverszünetig, erről beszélgetünk most dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát igen, már az elmúlt hetekben beszéltünk itt májusi eseményekről is. Szerintem egy-két fontos dolgot érdemes megismételni a győzelem napja kapcsán. Hát április 30-án tűzik ki a szovjetek a berlini Reichstagra vörös zászlót, kb. Egy hetes, nagyon erőszakos ostrom után foglalják a német fővárost. Ugye Hitler ekkor lesz öngyilkos feleségével, és érdekes, hogy május 1-én Goebbels veszi át ugye az irányítást, és a Szovjetunióhoz fegyverszüneti kérelmet intéz. Tehát ez már nagyon bátor, merősz és kicsit irracionális lépésnek tűnik. Sztálin egyértelműen elutasítja, és feltétel nélküli megadást követel tőlük, ami azt jelenti, hogy Goebbels megpróbált esetleg különböző kéréseket vagy kívánságokat felsorolni. És ezen napon lesz, hogy Goebbels a családjával együtt öngyilkos. Május 2-án pedig már elkezdődnek az a részleges megadás, különösen Észak-Olaszországban. Egyébként is ugye a német csapatok, amikor bekerítik őket ugye a nyugati szövetségesek vagy a szovjetek, akkor leteszik a fegyvert és hadifogságba kerülnek, de olyan, hogy egy országon belül az ottani német főparancsnok, tehát teljesen önhatalmulag utasítást ad a katonáknak, hogy tegyék le a fegyvert, ez talán Olaszországban kezdődik május 2-án, És ami érdekes, hogy harmadikán pedig még alakul egy Hitler és Goebbels halál után egy ideiglenes náci kormány, mellette pedig Karl Dönitz lesz az államfő. Tehát az utolsó napokban még a túlélésért valamit megpróbálnak tenni a náci politikusok, akik mérsékeltnek gondolják magukat Hitlernek a bukása után, vagy a halála után. Ezt az ideiglenes náci kormányt, mert természetesen nem ismerik el a szövetségesek, egyébként május 23-ig létezik ez a kormány, és akkor tartóztatják le az amerikaiak Dönitzet és ennek a kormánynak a tagjait. És ekkor lesz majd később Himmler is öngyilkos brit hadifogságban. Tehát érdekesek, és nagyon sűrű a májusnak az első hete. Május 4-én Németországban is elkezdődik a részleges megadás, Hollandiában, északnyugaton, ott az északi tengerpart vidékén, Dániában tömegesen teszik le a fegyvert a németek, Montgomery brit tábornok előtt elsősorban. Tehát ez is nem egy összehangolt, nem egy szervezett kapituláció. Itt is próbálnak taktikázni a németek, mert azt próbálják elérni a britekkel szemben, hogy ők beszüntetik a harccselekményeket az angolokkal, amerikaiakkal, franciákkal szemben, de engedjék meg nekik a nyugati szövetségesek, hogy keletre vonuljanak és folytassák a háborút a Szovjetunió ellen. Az utóbbi évtizedekben, ugye már hidegháború hatására is, kiderült, hogy voltak olyan német tervek, vagy olyan elképzelések, hogy esetleg az angolok amerikaiakat támogatják a Szovjetunió terjeszkedésével szemben. A németek arra próbáltak rájátszani, hogy az angolokat, amerikaiakat, franciákat megijesszék a szovjet hódítással, és felajánlják nekik a szolgálataikat.
Volt ebben bármiféle reális esély, hogy megvalósulhat?
Akkor nem, de most már tudunk olyan nyilatkozatokról, hogy egyes nyugati politikusok egész magas szinten azt mondták, hogy a német hadsereget nem kell teljesen lefegyverezni, mert esetleg ez a világháború átalakulhat egy ilyen szovjet és nyugati fegyveres konfliktussá. Hogyha ugye a szovjetek nem képesek megállni a Németország legyőzése után. Tehát a németek már nácik az utolsó hetekben látták ezt, hogy repedezik a szövetségeseknek az összefogása. És erre próbáltak játszani, de az angolok, amerikaiak annak ellenére, hogy szemre kísérték a szovjeteknek a lépéseit és az előrenyomulását, nem voltak hajlandók a nácikkal barátkozni, vagy őket szövetségesként tekinteni ebben a helyzetben, illetve teljesen lefegyverezték őket.
Belejátszott, vagy közrejátszott ebben az is, hogy ugye múlt héten pont beszéltünk a koncentrációs táborok felszabadításáról, és amit ott tapasztaltak?
Valószínűleg igen. Látva, hogy milyen borzalmakat követtek el, azokkal a katonákkal, azzal a hadsereggel, amely ugye milliókat, vagy százezreket gyilkolt le, nem voltak hajlandók a szövetségesek egyik hónapról a másikra barátkozni, vagy szövetségesként tekinteni. Ez érdekes probléma, akár a Szovjetunióval szemben, az átállás esetén, szóval ez nem átállás volt, nem úgy tekintettek rá a szövetségesek, hanem ez feltétel nélküli megadás. És azt is nyilvánvalóvá tette Eisenhower is, mert ebből a szövetségesek nagyon komolyan megegyeztek, hogy külön békét nem kötnek a tengelyhatalmakkal. Tehát egységes feltételek alapján kell mindenkinek aláírni a fegyverletételt. Akár a magyar kormány is, ugye Kállai Miklós idején, akár a többiek is, a Németország csatlósa is próbáltak kicsikét taktikázni, kicsikarni maguknak kisebb-nagyobb feltételeket, de végül is volt egy közös nyilatkozat, amit aláírt Stalin is, meg Roosevelt is, meg Churchill is, hogy feltétel nélküli megadást fogadnak el. Tehát nincsenek olyan helyzetben se a németek, az olaszok egyik csatlós ország sem, hogy bármit kérjenek, vagy bármilyen kívánságot terjesszenek elő. Ez egy olyan borzalmas háború volt, és olyan bűnöket követtek el, hogy ez tényleg a teljes megadásig kell folytatni, mondták a nyugati szövetségesek, vagy ugye akkor már Egyesült Nemzeteknek nevezik őket, ugye az áprilisban kezdődött konferencia hatására. Érdekes, hogy ami megint már a jövőben mutat, hogy már pont május 4-én már a felszabadított Kölnben Konrad Adenauer lesz a polgármester, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak megbíztak benne, mint olyan politikusban, aki ugye nem támogatta a náci rendszert, és ugye majd meg egy újabb korszaka lesz Adenauernek, mint az NSZK egyik legsikeresebb kancellárjának. Ez azt bizonyítja, hogy Adenauer háború alatt Németországban tiszta, vagy legalábbis nem kompromitálódott politikusnak tűnt. Megbíztak benne. Aztán 5-én május 5-én Dánia, Hollandia is felszabadul, ugye ekkor szabadítják fel Mauthausent is az amerikaiak, amiről szintén beszéltünk, és igazából május 7 lesz majd az első ilyen előzetes kapitulációnak a megkötése.
Ez az első változata a feltétel nélküli kapitulációnak, ez mit tartalmazott?
Franciaországban Reims városában írják alá Alfred Jodl vezérezredes a Wehrmacht teljes kapitulációját. Ez is azt a német taktikát jelzi, amit már az előbb kifejtettem, hogy a szovjeteket valahogy kihagyni, vagy a szovjeteknek a szerepét csökkenteni ebben az eseményben, hiszen egy Szuszlop Parov nevű szovjet tábornok képviseli a Szovjetuniót, akit alacsony rangúnak tartanak Moszkvában, és mindenfajta kifogásokat támasztanak a szovjetek, amikor jelentik ennek az okmánynak az aláírását, és ragaszkodnak hozzá, hogy a német szárazföldi erők, a légierők, a tengerészet főparancsnoksága is, és a legfőbb parancsnokság is írja alá. A szovjetek erre hivatkozva nem ismerik el teljes értékűnek ezt a Reims-i kapitulációt, vagy a Reims-i okmányt. Tehát meg kell erősíteni más felsőbb rangú német főparancsnokoknak is. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki akarják élvezni a győzelmüket, a diadalukat a szovjetek igazából. Tehát erre majd kicsikét később kerül sor. Közben a hadi események is folytatódnak. Tudunk róla, hogy május 5-én jobban ki a prágai felkelés az ottani német megszállókkal szemben. Igaz, hogy 8-án megkezdi a Wehrmacht a kivonulását, de 12-én hagyják el a német egységek igazából Prágát. Talán azért ez a legutolsó hadművelete a második világháborúban. Közben május 6-án a szovjetek bevonulnak Breslauba, ugye már Wroclaw lesz később a neve, 9-én szabadítják fel Ausztriába az utolsó koncentrációs tábort, erről is volt már szó Tudhofi táborról, de még május 15-én Szlovéniában is vannak fegyveres összetűzések, tehát ebből is látszik, az utolsó heteknek az eseményei elég zavarosak. Egyrészt diplomáciai téren zajlanak az események, a tárgyalások és inkább a katonai vezetés tagjai között, másrészt pedig ugye még helyi szinten még vannak összecsapások, összetűzések, utóvédharcai a német hadseregnek. Hát ha megnézzünk egy korabeli térképet, az elég meglepő, hogy van még egy ilyen keskeny háromszög, ami valahonnan Szlovéniától indul az egyik szára, a másik meg Észak-Olaszországból, és ott valahol Prágánál ér össze, ami azt jelenti, hogy amikor aláírják május 8-án ezt a másik kapitulációt, akkor Ausztria egy részében, meg az Alpokban, illetve Csehországban még jelentős német katonaság koncentrálódik.
Mi történik a hadsereggel?
Hát tulajdonképpen demoralizálódik, megszűnik az egységes vezetés, ez a ideglenes kormány, amiről beszéltem, ez már nem képes hatni a hadseregre, de ez ugye Hitlertől mindenki tartott, mindenki félt, és most meg, hogy ugye elveszítette vezérét a birodalom, meg a legfőbb parancsnokát a hadsereg, most hirtelen kiderül, hogy a német tábornokok, a német katonai vezetés meg van zavarodva, vagy nem tudja, hogy mi lenne a legjobb lehetőség. Hát nem rögtön teszik le a fegyvert, amikor megtudják, hogy meghalt a Führer, hanem még próbálnak utóvédharcokat folytatni, visszavonulni a Németország belseje felé, illetve alkudozni a szövetségesekkel, nem is a szovjetekkel, mert tudják, hogy tőlük nem nagyon számíthatnak semmiféle megértése vagy kegyelemre, inkább az angol-amerikai hadsereggel, és meg a franciától is óvakodnak, mert ugye ez a francia-német viszály az elég ellenséges volt a korábbi évtizedekben.
Hadifogolytáborba kerülnek?
Természetesen. Németország területén is felállítják a hadifogolytáborokat, a különböző hadseregek, ilyen gyűjtőtáborként, ott is különböző elbánásban részesülnek a foglyok. A nyugati hadifogság nem csak a magyar honvédek, hanem németek is azt mondják, hogy a francia fogság volt a legbrutálisabb. Ott voltak a legrosszabb az életkörülmények, az étkezés, a szállás. A franciák erre a legkevesebb gondot fordították. Amerikai és a brit hadifogság elfogadható volt. Az is előfordult még, hogy amikor megadta magát egy nagyobb alakulat, például ugye a nyugat felé visszavonuló magyarok, akkor a briteknél esetében tudunk ilyet, hogy a brit tisztikar meg a magyar tisztikar megegyezett, hogy például a tisztek megtarthatták az oldalfegyvereiket. Leadták a nehéz fegyverzetet, meg a kézi fegyvereket, tehát az angolok lovagiasan próbáltak a magyarokkal bánni, és a németek esetében nem volt ilyen engedmény. Amit tényleg fantasztikus, még arra is van példa egy-egy helyen, hogy a brit hadsereg a magyar honvédeket kéri fel, hogy ilyen rendőri feladatokat lássanak el egy-egy német városban. Gyakorlatilag fogoly katonákról van szó, és mivel a briteknek tovább kell vonulni, vagy kisebb alakulatot állomásoztathatnak egy német városban, ezért az ott lévő magyar foglyokban megbíznak annyira, hogy ezek ott megértik magukat a német lakossággal, tudnak beszélni is velük, és esetleg segítenek a romok eltakarításában, vagy a közbiztonság fenntartásában, hogy ne lennek éjszaka fosztogatás, vagy rablás a szétrombolt német városban. Tehát beszéltem ugye a dániai eseményekről is az elmúlt héten, azt hiszem, de nagyon különös a nyugati hadifogság. Szovjet hadifogsággal rengeteget foglalkoznak, könyvtárnyi irodalma is van, és ez tényleg megrázó volt, tragikus volt, és tényleg traumatikus volt. De a nyugati hadifogság, erről is készültek egyébként interjúk meg 1980-as, 90-es években is a túlélőkkel, de valahogy ez háttérbe szorult Magyarország esetében is. Na, minden esetre a 8. éjszaka lesz, amikor végleges fegyverletételi okmányt aláírják.
És ezért ez a győzelem napja. A Szovjetunióban miért május 9-e?
Igen, mert éjszaka írják alá. Úgy mondjuk, hogy 8-áról 9-ére virradó éjszaka, ez már tényleg a teljes német hadsereg megadásáról szól. Wilhelm Keitel tábornok írja alá, és ott van a Friedeburg vezérezredes a haditengerészettől, meg ott van Stumpf vezérezredes a légierőtől is, úgyhogy minden fegyvernem, legfőbb parancsnoka elfogadja, aláírja, és ez már mindenképpen hitelesnek tekinthető a szovjetek szemében. És nem is beszélve arról, hogy a legendás és félelmetes Zsukov marsal képviseli a Szovjetuniót, aki ugye ki akarja élvezni minden percét ennek az eseménynek. És ráadásul a berlini szovjet főhadiszálláson történik az esemény, és egy jelképes Karlshorst nevű városrészben, és ma is múzeum van még ott, meg be van rendezve az a terem, ahol aláírták ezt a fegyverszünetet.
Tehát teljesen megalázzák a németeket ezzel.
Igen, bár talán az angolok, amerikai, franciák jelenlét egy kicsikét tompítja, mert hogyha Sztálinon múlt volna, meg Zsukovon múlt volna, még megalázóbb lett volna, még emlékezetesebb lett volna az esemény. Hát a németek gyorsan szeretnének ezen túl lenni, alig 15-20 percig tart az egész, hát mint a trianoni békének az aláírása is körülbelül ennyi időt vett igénybe. És ez az, ami 9-én 0 óra 16 perckor ér véget. Mire mindenki aláírja, az összes magasrangú tiszt, az interneten látszik az okmány, hogy hány aláírás van rajta. Ez van 0 óra 16 perckor, és ez Moszkva idő szerint ez már 1 óra 16 percnek számít. Tehát már mindenképpen 9-e. Egyébként maga az aláírási ceremónia az korábban kezdődött meg az előkészítése még 8-án éjszaka. Tulajdonképpen az idő eltolódás miatt van az, hogy Moszkvában 9-én, Nyugat-Európában pedig 8-án emlékeznek erről. És ennek most már 2025-ben szerintem van valami politikai meg ideológiai jellege is, állásfoglalás vagy hitvallás. Tehát azok az országok, amelyek 8-án emlékeznek a VE-re, ugye angolosan a Victory in Europe napra, azok 8-án tartják az ünnepségeket, és ennek van egy ilyen üzenete, hogy Nyugat-Európához alkalmazkodnak, illetve a demokráciát, a parlamentarizmust és a piacgazdaságot fogadják el, míg ugye Szovjetunió utódállamai, akik 9-én ünnepelnek, azok ma mind a mai napig Moszkvának elfogadják a támogatását és az irányítását. Azért mondom, hogy van most is ennek egy ilyen politikai ideológiai jelentősége. Sok volt szocialista ország is 8-án szokott emlékezni.
Szlovákia is, ha jól
így
emlékszem.
Van. Csehország mindenképpen, de úgy a balti államok is biztos. Lengyelországban nem vagyok biztos, de Csehország, Szlovákia mindenképpen. Hát nálunk nem tudok jelentősebb.
Nekünk április 4-e jutott sokáig.
Én pont azon gondolkoztam, hogy gyászolni még csak-csak tudunk, meg a gyász kapcsán emlékezni, meg önsajnálatba magunkat bele nyomni, de méltósággal emlékezni az, hogy nem megy. Mint hogyha kellene bűnbakkeresés, meg kellene hozzá valami önkritika, ami nem az erősségünk. Jó, most persze megint egy más kérdés, hogy nekünk mind a két világháború katasztrofális vereséggel végződött. De ettől függetlenül ebből is lehet tanulni. Hogyha megemlékeznek egy-egy eseményről, akkor ilyenkor mindig érdemes felidézni ennek az okait, vagy az előzményeit. Úgy, ahogy ugye van most már Nemzeti Összetartozás napja is, és ilyenkor is hát az az érett és az a 21. századi gondolkodás, hogy ilyenkor nem nosztalgiázni kell, Trianon kapcsán, hanem itt is igazából nevében benne van, hogy a határon túli magyarok felé kell nyitni. És újra tudatosítani kell, hogy nemzettársaink élnek határokon kívül is. De ugyanígy az első világháború végének, vagy a második világháború végének is lehet egy modernebb és 21. századi üzenete. Nálunk is véget ért a háború, és most nem azt jelenti, hogy április 12-ére kell áttenni a megemlékezést április 4 helyett, hanem valami más szimbolikus esemény is kifejezheti azt, hogy végül is ez a borzalom Magyarország számára is véget ért. Még akkor is, hogyha esetleg egy másfajta rossz, másfajta elnyomás következett utána. Szerintem, ha már szót ejtettünk ugye a május 8-ai vagy 9-ai kapitulációról, akkor szerintem röviden tekintsük már ezt az okmányt is, ami alig 6 pontból áll egyébként, és az első pontban már leszögezik, hogy feltétel nélkül kapitulálnak a szövetségesek főparancsnok és egyidejűleg a Vörös Hadsereg főparancsnoksága előtt is. Ugye, ami azért érdekes, mert nem volt közös parancsnokság. Tehát a nyugatiak, Eisenhower tábornok alá tartoztak ezek a csapatok, a Szovjetunió viszont külön tevékenykedett, már volt valami kommunikáció két hadseregcsoport között. A másik pont arról szólt, hogy kiadják haladéktalanul a parancsot a fegyveres erőknek, hogy 45. május 8-án 23 óra 1 perckor már szüntessenek be minden katonai hadműveletet. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy május 8-a igazából elvileg fegyverszünetnek a kezdete, már ugye beszéltük, hogy még akár heteken keresztül folytatódtak az összecsapások. Aztán a harmadik pont arról szól, hogy a német parancsnokság továbbítja a szövetségesek parancsét a lakossághoz, a civil hatóságokhoz. Tehát a hadsereg segíti, hogy a megszállás mind nyugat, mind Kelet-Németországban zavarmentes legyen. Aztán a negyedik pont szerint azt fogadják el, hogy olyan általános kapitulációs okmány is létrejöhet, amelyet Egyesült Nemzetek részéről vagy nevében előírnak Németország, valamint a német fegyveres erők egészére vonatkozóan. Tehát még kiegészítő rendelkezések lehetnek, és ugye itt már Egyesült Nemzeteknek nevezik a szövetségeseket. Aztán az ötödik pont röviden annyi, hogy esetleg meg fogják tenni az általuk célszerűnek tartott megtorló egyéb intézkedéseket is, hogyha a németek, a német alakulatok, a német csapatok nem tartják be a fegyverszünet rendelkezéseket, vagyis folytatják, lőni fognak rájuk. És a végén, ami a hatodik, igen, érdekes, hogy a jelen okmány angol, orosz és német nyelven készült, de csak az angol és orosz szöveg a hiteles. Kelt Berlinben 45. május 8-án. Ami azt jelenti, hogy belekapaszkodhatnak mindenfajta úgynevezett szakértők, hogy most akkor mennyire volt érvényes, mennyire volt nemzetközi jogilag elfogadott. Ugye szeretik az ilyeneket boncolgatni sokan a trianoni béke kapcsán is, hiszen csak hogy angol meg orosz. Miközben ugye tudunk, hogy még francia tábornok is részt vett az aláírási ceremónián. A német hadsereget is legalább 4 nagyon magasrangú főtiszt képviselte. Az meg a másik befejezésképp egy végül is, az, hogy most mikor ünnepelték, ezt most hagyjuk, mert nagyon bonyolult a Szovjetunióban is volt, amikor nem volt ünnep, igazából 1965-ben lett ez munkaszüneti nap. Sztálin megszüntette ennek a munkaszüneti jellegét, viszont a szovjet kommunista diktatúrának egy legitimáló ünnepe volt, ami azt sugallta, hogy a háborús győzelem bizonyítja a kommunizmusnak a felsőbbrendűségét. Tehát Sztálin éveken keresztül azt ismételgette, hogy csak a kommunizmus, csak a Szovjetunió volt képes legyőzni a náci Németországot. Kisajátítja tulajdonképpen a győzelmet, a diadalt. Nem tagadja, de kisebbíti az angolok amerikaiaknak az érdemeit, és Sztálin ennek hatására újra megerősíti hatalmát. Tehát ez egy óriási erkölcsi, vagy nem is tudom milyen tőkét biztosít a kommunizmusnak, hiszen erre hivatkoznak, hogy a Szovjetunió több százezer főt áldozott a nácizmus elleni győzelemben, és világhatalom lesz, nagyhatalom lesz, és gyakorlatilag bármit megtehet ezek után, mert a vérével szolgálta meg a diadalnak a kihasználását. Ez már eléggé vitatottá teszi, meg kétessé teszi a dicsőséget, hogy ha valaki ugye a győzelmet megpróbálja belpolitikai vagy másfajta külpolitikai célokra kiaknázni.
És most mérleget vonunk, akkor kijelenthetjük, hogy a modern kornak a legborzalmasabb háborúja volt a második világháború.
Ez így van, és fejekben még nem ért véget, hogy az emlékek tovább éltek mind a mai napig, vannak még túlélők is, akik még személyesen is emlékeztek gyerekfejjel, vagy nagyon picike gyerekként a menekülésre, vagy a bombázásokra, vagy legalább a szüleik, nagyszüleik állandó emlékei beléjük ívódtak, úgy nőttek fel, hogy hétről hétre hallották 1944-45-nek a borzalmait.
Még a mi generációnk is, pedig mi azért nem vagyunk annyira idősek, de a nagyszüleink, sőt, van akinek szülei, még átélték. Én is hallottam olyat, hogy az utolsó olyan generáció, még a miénk egyébként, aki a második világháború áldozata. Mert hiszen a nagyszüleinkkel jó esetben az ember szinte minden nap találkozik. Besegítenek gyermeknevelésbe egyéb. És ugye, ahogy említette, valóban minden nap hallottuk a háború borzalmait, mert olyan sok hatás volt egy egész generációnak, amit nem lehetett letenni 1945. május 8-án vagy 9-én.
Így van, és olyan fényképek vettek körül bennünket, olyan tárgyak, olyan emlékek, olyan személyek, akik el tudtak éneket mondani, még akkor is, hogyha sokszor azt mondta, hogy gyerekek előtt nem szabad bizonyos szörnyűségekről beszélni. Ez egy másik történet, hogy a háború után felnőtt generáció hogyan áll hozzá az eseményekhez. Voltak félelmek ezzel kapcsolatban, hogy akiknek már semmilyen élményük nincsen még pici korukból sem a háborúról, azok felelőtlenebbek lesznek, meg gondatlanabbak lesznek később, és hajlamosabbak lesznek megint mindenfajta szélsőséges eszmére. Ez egy másik történet, de azt hiszem, hogy a tudományoknak, a történettudománynak és a médiának óriási a felelőssége ebben, és különösen a történettudománynak kell minden nap reggeltől estig megmérkőzni a médiával és a politikai propagandával, hogy a másik világháborúnak a borzalmait felettessék el, és emlékeztessék rá az emberiséget és a nemzeteket a békének a fontosságára és a törékenységére.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene.
Elhangzott műsorunkban dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével beszélgettünk május 8-a kapcsán a győzelem napjáról, a II. Világháború végéről, befejezéséről. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm itt a Rádió EGRI stúdiójában Antal Kata testnevelő tanárt, az Anka Varázsműhely megálmodóját.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm a meghívást.
Nagyon sokféle kreatív tevékenységed volt, amik ráadásul egymástól egészen távoli területe a kreativitásnak. Hogy kötöttél ki végül a manóházaknál, a gyurmánál?
Ez valóban egy hosszú út volt, amíg idáig eljutottam, mert ugye nekem igazából a sport az életem, és azon belül is a tánc volt a legmeghatározóbb, és nagyon-nagyon sokáig, legalább 20 évig most már büszkén mondhatom, hogy a tánc volt a kreatív oldalam, a koreográfia készítés, a versenyeken való részvétel és minden ilyesmi. Aztán jött egy fordulat az életembe, anyuka lettem, és így a délutánokat már nem áldoztam föl ennek, illetve hát otthon maradtam a gyerkőccel, viszont a kreatív oldalam az ki akart belőlem szakadni, de otthon nyilván már nem tudtam ezt koreográfiákba ölteni, úgyhogy elkezdtem más irányba nézelődni, és nagyon sok mindent kipróbáltam, de valahogy a díszdobozok és a gyurma világa, a manóházak, tündérházak készítése az, ami a szenvedélyemmé vált. Így álmodtam meg végül az Anka Varázsműhelyet is, aminek a keretein belül ezeket készítem, és próbálom népszerűsíteni.
Az elején mondtam, hogy egészen más területe a kreativitásnak a kettő, ugye ez egyik mozgás. Sajnos ezeket nem is nevezik alkotóművészetnek, mert ugye egy egészen más terület, amíg a másik, az viszont abszolút alkotás, hiszen a végén ott van az eredmény a kezedben.
Én se tudom, hogy ez hogy történt. Valahogy a kezembe akadt, láttam egy videót, és valahogy úgy megtetszett. Igen, csak kreatív embernek gondolom magam, ezt büszkén vállalom is ezt a véleményemet, mert azért a koreográfiákkal is nagyon sok sikert elértünk nemzetközi szinten is, úgyhogy ezekre mindenképpen büszke vagyok. Valahogy ez a valóságtól való elszakadás, ez a mesevilág, a tündérek, hogy én úgy gondolom, hogy ebben nem baj, ha hisz az ember felnőtt korban is. Főleg így, hogy ott volt már a kisfiam, neki is nyilván kedveskedni akartam ezekkel, és neki mindegyik tetszik. Mindig azt kérdezi, hogy anya, nekem mikor csinálsz, de igazából valamilyen szinten mindegyik egy kicsit az övé is. És szeretem, egyszerűen bele tudok mélyedni ebbe a világba. Olyan fantáziavilágot tudunk megalkotni, amit lehet, hogy csak a gyerekek látnak maguk előtt még kicsi korukban, amíg nem tudják, hogy milyen is a való élet, és nincsenek kötöttségeik. És valahogy ezt jó érzés visszahozni egy kicsit a felnőtteknek is, és jó érzés, amikor ránéznek, és óriásit mosolyognak, és rácsodálkoznak, hogy úristen, de szép, de jó, és hogy hazaviszik, beletesznek egy kis izzót, mert ezekbe bele lehet a nagyobbakba, és gyönyörű szép világítást ad nekik estére. Valahogy úgy jó az embernek ránézni is.
Pihenteti, megnyugtatja, elviszi a gondoktól.
Igen. Kikapcsol.
Most is hoztál be ide a stúdióba is többfélét, hiszen több méretbe, azt nem is fogom mondani, hogy hányféle színbe, formába készülnek, hiszen itt csak a képzelet szab határt.
Ez így van. Mondhatnám, hogy apraja falva megtalálható az otthonomba, egészen addig, amíg nem megyek el egy vásárba, ahol sikeresen megtalálja mindegyik a gazdáját. Vannak kulcstartók, amiket készítek, ezek süthető gyurmából készülnek. Elég strapabíróak, már egy ideje, fél éve tesztelem őket, törni még nem törtek. Aztán készítek mini manóházakat, ezeket kupakra, műanyag kupak, hát végül is újra hasznosítom, és arra építem rá őket. Ha valaki nagyon akarja, megpróbálhatja még vissza is tekerni, mert sikerülni fog neki. Aztán vannak a kicsi, vagy hát közepes méretű házikók, amik már üvegbelsővel rendelkeznek, és ezeknek úgy van kialakítva, hogy a tetejét le lehet tekerni, és ezekhez már szoktam adni kis ledizzót, és akkor meg lehet csodálni a fényüket. Aztán vannak a e fölött ilyen nagyobb befőttes üvegméretek, abba is ugyanúgy, de abba már esetleg kínáló cukorkát, ha valaki azt akar, vagy leveszi a tetejét, ceruzatartónak használja, vagy vázának, vagy bármi ilyesminek. És hát vannak az egyedi elképzelések is, amikor már több üvegbelsős, óriási kastélyok, vagy ikergombaházak, vagy ilyesmi. Tehát igazából tényleg csak a képzelet szabhat határt neki, hogy mégis mit készít az ember. Nagyon szeretem, mert rengeteget csináltam már, és még egyszer sem csináltam két ugyanolyat. Úgyhogy ezek valóban olyan egyediek, hogyha valaki vesz egy eredeti ankát, a tuti, hogy a világban még egy olyan nincs. És nem is lesz, mert nem tudok két egyformát készíteni. Ugye kézzel készült dolgok, valamiben biztos, hogy más.
De pont ez a szépsége, hogy a képzelet szabhatárt, és gyakorlatilag ezerfélét készíthetsz mindegyikből.
Így van. Bármit meg lehet valósítani, és ezt szeretem benne a legjobban, hogy nincsenek határok. Ez egy nagyon jó érzés, hogy nem vagyok beszorítva keretek közé, hanem tényleg bármit, amit én elképzelek, vagy esetleg nyilván a megrendelő elképzel, nem kell azt mondanom neki, hogy nem, mert nincs olyan, hogy nem.
Igen, mert ugye, mint minden alkotóművészetnél, az az anyag, amivel dolgozol, csak az határoz meg. Tehát tudod ennek az előnyeit, tudod, hogy mire vagy képes belőle, és utána tied az egész.
Végül is igen. És maga az a folyamat is nagyon hosszú volt egyébként, hogy megtaláljam a megfelelő anyagot, amivel készítem, mert ez nem sima gyurma nyilván. És nagyon sokan meg szokták kérdezni a vásárokba is, és mindig elmondom, hogy ez egy speciális anyag, de amikor legyurmázzák, akkor egy kicsit úgy az rosszul esik, mert nem egy bolti gyurmáról van szó. Másfél évig kísérleteztem én otthon a konyhába, hogy egy olyan anyagot tudjak létrehozni, amiből ezeket repedésmentesen, légszáradással meg lehet alkotni, és végül is én otthon kutyulom ezekhez a házakhoz az alapanyagot. Használtam, használok boltit is, de mint minden másnál itt is azért a minőségnek ára van. És nem mindegy, hogy milyen gyurma. Tehát nem tudunk bemenni egy hipermarketbe és megvásárolni azt a gyurmát, ami ehhez jó. Úgyhogy nehéz volt megtalálni is, meg kikísérletezni is, és igazából én is többféle anyagot használok. Ugye ezek süthető gyurmából vannak. Ezek most pont egyébként modellező gyurmából készültek. Ezt én is internetről rendeltem. Egy nagyon jó minőségű anyag. A saját anyagból készültekből most nem hoztam ide, de egyébként fogásra, ránézésre nincs különbség közöttük. Nekem, ahogy dolgozok vele, nyilván akkor érzem a különbséget.
Hogy miért érezted úgy, hogy ha bár most mondtad, hogy azért ezekkel is tudsz dolgozni, de mégse voltál ezzel elégedett. Ez amúgy nekem nagyon tetszik, mert ezért ez mégis az, hogy még egy plusz fejlődés, mégis a legjobbat akarom, tehát.
Persze, hát nyilván az a cél, hogy én is, amit csinálok, abban mindig tovább-tovább tudjak fejlődni, meg nyilván megkönnyíteni a saját dolgomat is, hogy ne azzal küzdjek, hogy egy anyag nem úgy viselkedik, ahogy én akarom, és meg tudjam csinálni belőle azt, amit én akarom, hogy úgy formálódjon, hanem nyilván, hogy minél könnyebb legyen dolgozni vele, ezért rengeteg sok-sokféle anyagot, gyurmát kipróbáltam, modellgipszet, modellező agyagot, modellgyurmát, ezekbe is vannak szoftok, amik lágyabbak, vannak a keményebbek, nem mindegy, milyen márkát próbálok ki, tehát ez nagyon-nagyon hosszas kísérletezés volt, és nem egy manóház kötött ki a kukába, vagy száradás után vált le az üvegről. Az mondjuk egy érdekes tapasztalás volt, mert az egyik legmárkásabb anyagot próbáltam ki, ami nem is olcsó volt, és másra, például a dobozokhoz, a struktúrákhoz, meg a dombord alkotásokhoz tökéletes volt. Viszont az üvegre, gyurmaházhoz abszolút alkalmatlan. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit használok és mire. Hideg porcelánt szoktam még keverni, azzal viszont annyi a problémám, hogy száradás közben szintén levegőre szárad, ez egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép, sima, olyan, mint a selyem, mikor megfogja az ember, ahogy dolgozik is vele, meg a száradás után is egy ilyen nagyon-nagyon szép porcelán gyurma, úgyhogy igazából nagyon szép fehér, amikor megszárad, és nagyon-nagyon kemény. Annyi a probléma vele, hogy száradás közben veszít a méretéből. És akkor itt ez már megint egy olyan dolog, amit nyilván, ha valamire alkotom a dolgokat, akkor ez repedéssel jár. Mert ha veszít a méretéből, azt valahol kompenzálnia kell. Tehát ezeket is a dobozoknál tudom inkább használni, vagy önálló alkotásokra, például a kulcstartómon most ebből készült, ebből a hideg porcelánból a házikó, a manóház, ezt most tesztelem. Elvileg törhetetlen száradás után, gyakorlatilag is eddig, de most igazából a szétesést, stb. Azt próbálom tesztelni, hogy ne csak mindig süthető gyurmából, hanem ebből, mert ha a felületét megnézzük, teljesen más. Teljesen más, és anyagába színezhető, ami nagyon fontos. Ilyenkor egy kis akrilfesték összegyúrni homogénné, és akkor már is lehet dolgozni vele.
Igen, mert nem mindegy, hogy megcsinálod az anyagában színezetből, vagy pedig száradás után még így festeni kell.
A nagyobbik házakat azt nyilván az hófehérre száradnak, és utána én festem őket. Bár most legutóbb kérdezték, hogy lehet-e úgy rendelni, hogy nem festem ki. Meglepődtem. Nem volt még ilyen kérésem, de persze. Hát bármit.
Akkor ők is kreatívak voltak ezek szerint, mert szerették volna kipróbálni magukat.
Igen, és egyébként adtak is vele ötletet, mert akár lehetne ilyen csináld magad csomagot is készítenem, ami még eddig nem jutott eszembe, de teljesen jó ötlet volt, hogy akár ezen próbálja ki valaki a kreativitását.
Igen, és ez tényleg jó ötlet, mert szoktak lenni ilyen egységcsomagok, akár ugye az én területem egy öngyékszer, abból igen. is, de ugyanígy szokott lenni makraméból mindenből, és ilyenből még én sem lettem, tehát ez teljesen jó ötlet, hogy akár festést azt így meg tudják csinálni igen. otthon, ami erre ők szeretnék. Van-e kedvenced, mert ugye a nagyon piciktől a nagyon nagyokig készítesz mindenfélét. Van-e kedvenced, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nem mondhatnám, hogy van kiemelt kedvencem akár méretbe, vagy bármi másba is. Mindegyiknek megvan a maga varázsa, hogy készítem el. Kicsit másabbak a folyamatok. Minél kisebb, annál nehezebb, mert nyilván ott kisebbek a minták, de már most ez se okoz nehézséget. Ugye erre nem tudsz akkora nagy díszítéseket rakni, mint mondjuk egy közepes méretű vagy egy nagy méretű házra, ami úgy igényli is, hogy ne legyen csak úgy csupaszon, hogy az ablakokat kivágom, meg az ajtót megcsinálom, hanem úgy általában így ránézek, sose tudom előre, hogy milyen lesz egy ház. Tehát úgy valahogy a munka közben jön meg az ihlet, hogy ide is kéne még valami, oda is. Most otthon szárad éppen egy közepes méretű, meg egy kisebb üveges, mind a kettőt egy kicsit ilyen ősziesebb verzióra vettem, tehát tettem rá virágokat, leveleket, avart készítettem rá, úgy a mohák, és akkor az ott gyökerek, azok ablakkeretek gyakorlatilag. Tehát, hogy bárhogy lehet díszíteni, csak hogy ránéz az ember, és valahogy megszólít az alkotás, hogy még szeretnék ide, oda, amoda, és őket már nagyon szeretném kifesteni, úgyhogy várom, hogy megszáradjanak.
Van ilyen egyébként, amikor annyira benne vagy mondjuk egy alkotásban, hogy így már türelmetlen vagy, hogy már látod a színeket és szeretnéd rátenni?
Igen, igen, ez a kettő pont olyan. Pont reggel néztem meg a kisebbik házat, hogy megszáradtam el, de még az ajtónál egy kicsit lágy a gyurma rajta, úgyhogy azzal még várnom kell, de a nagy az már festhető. Úgyhogy szerintem a mai projektem délutára meg is van. Úgyhogy igen, várom. Van, amelyik nem sikerül úgy, ahogy szeretném. Amikor már készek, és mondjuk a vásárba kiviszem őket, nekem is vannak nem kedvenceim, de amik kevésbé tetszenek, mert úgy érzem, hogy az fáradtabb lehettem, amikor készült, vagy nem adtam neki akkora figyelmet. Sőt, volt olyan házikóm, aminek a tetejét szerintem, vagy 6 réteg festék biztos volt rajta különböző színekben, mert valahogy úgy nem találtam meg azt, ami igazán hozzáillik, csak 6-odjára. De hát nyilván akkor mindegyik réteget megvártam, amíg megszárad, mert hát csak úgy nem lehet újra festegetni, és mindig azok a legjobbak, amiket nyilván elsőre ránézel, és már látod, hogy ez már szerelem. Mire kész lesz, oda se akarod adni. De hát vannak olyanok, amiket meg úgy megcsinálok, tetszik, de érzem, hogy nem az enyém. Hogy úgy nem engem szólít meg, hiába én csináltam, valahogy úgy nem. És ugyanígy vagyok a díszdobozoknál is. Ott is megvan az, amit tudom, hogy egy fél éves tervezés előzte meg, hogy egyáltalán megszülessen a fejembe, hogy nézzen ki ez a doboz. Megkerestem hozzá azokat a dolgokat, amiket akartam. És mikor elkezdtem, közben is alakult nyilván, tehát a nagy alap az meg volt a fejembe, és utána miközben csinálom, akkor jönnek még a plusz ötletek. De például van egy ilyen dobozom, ami egy ilyen fantazis kinézetű, az egy nagyon prémium, nagyméretű doboz. Azt nagyon várom, hogy mikor találja meg a gazdáját egyébként. Nekem az a kedvencem, abba valahogy ez a tündérvilág lelkem abban nagyon benne van, és biztos vagyok benne, hogy már valahol megvan a gazdája, csak még nem találkoztak össze, és nagyon várom, és kíváncsi vagyok, hogy hova fog majd kerülni.
Igen, ez így szokott lenni, hogy az ember elkészíti az alkotásait, és akkor megvannak azok, amiket ő szeret. Nekem ugye a kisfiam szokta mondani, hogy olyat is csinálja, amit te nem szeretsz, mert más lehet, hogy azt fogja szeretni. És szerintem néha az alkotói folyamatnak ez a legnehezebb része. Mert ugye nyilván olyat akarok csinálni, ami nekem tetszik.
Hát ez nem egy rossz dolog, igen. Tehát az ember nyilván magából indul ki. Tehát ha nekem tetszik, akkor valószínűleg másnak is tetszik. De ezzel most én is szembesültem, hogy például vittem ki a vásárba azt hiszem 10 vagy 11 ilyen kisebb méretű üvegből készült házikót, frissen, ropogósan, még aznap este, vagy előtte lévő este lakkoztam őket, és volt egy, amit már én is azt éreztem, hogy ezt már csak összecsaptam egy kicsit, hogy kész legyen, hogy ki tudjam vinni, és azt vitték el legelőször. És ott pislogtam, hogy az is szebb szerintem, és mégis ő találta meg először a gazdáját, úgyhogy igaza van a kisfiadnak, nem feltétlenül olyat kell csinálni, ami nekünk tetszik a legjobban, úgyhogy ebbe csak osztani tudom a véleményét.
És a mások nehéz egyébként ezzel, hogy mi tetszik nekünk, meg mi nem, hogy van ilyen, amikor olyan nagyon tudom, hogy ebben most nagyon benne voltam, vagy nagyon tetszik, vagy nagyon szép lesz, hogy ezt néha meg elengedni is nehéz. Tehát, hogy hiába örülök meg, hogy látom rajtuk, hogy egymásnak vannak teremtve, de akkor is, mert én is kötődöm ahhoz az alkotáshoz.
Igen. Én is ilyen nagyon lelkis vagyok ilyen szempontból, de nyilván te is tudod, minden alkotásban benne vagy. Tehát az alkotónak a lelke, pici darabja az ott van. És azt onnan nem lehet kivenni, nem lehet elvenni. Azzal adsz egy lelket, úgymond a saját dolgaidnak, amit te csinálsz azoknak is. Igen, nekem is van olyan, amitől nehezen válok meg, de nálam legtöbbször azért, mert nem tudtam kihasználni vele az időt. Olyan gyorsan elvitték. Van olyan házikom, ami ott van a polcomon fél éve, egy éve. Beteltem vele. Tetszik, imádom, de tőle már könnyebben megválok, mint mondjuk attól, akit előző este lakkoztam le, épp hogy kész lett. Róluk sajnos csak a fénykép marad, mert minden alkotásomat fotózom és elteszem, és néha nagyon jó érzés így visszalapozgatni, hogy úristen, mi volt még a legelején. A prototípus házam, amit készítettem egyébként életem legelső manóház próbálkozását, azt a keresztlányomnak adtam oda, mert nagyon szerette volna, és annyit kértem tőle csak, hogy ha megunod, ne dob ki, léci, hanem akkor add vissza, mert hát mégiscsak az volt a legelső. Nem is eladásra, meg semmi, hanem egyáltalán a szárnyomat bontogattam, hogy erre képes vagyok-e, tudok-e ilyet. Szóval nagyon jó tanulási folyamat ez az egész egyébként.
Meg néha jó ez embernek az elsőt látni. Tehát egyrészt azt, hogy honnan, hová jutott. Ez olyan, mint ugye népmesükben is mindig benne van, hogy a kovástól azt a kardot vegye meg, amit először csinált.
Szoktam még más jellegű dolgokat is készíteni, legalábbis már készítettem nem manóház témájú dolgokat, nevezetesen madarat. Az egy nagyon-nagyon számomra értékes és érzelmes projekt volt. Nem tudom, hogy beszélhetek erről, de szerintem ezt nyugodtan elmondhatom. A kolléganőmnek a kisfia autista, és azt próbáltam ábrázolni, hogy ő mennyire védelmezi a gyermekét, és hogy nélküle elveszne, és hogy ő ad neki szárnyakat. És ezt én úgy képzeltem el, hogy egy madár, aki maga elé teszi ölelésre a két szárnyát, és ott van előtte a tojása, amiből a különleges csemetéje ki kell majd egyszer csak. És mivel ezt a kolléganőmet is nagyon szeretem, meg eleve ezt egy olyan fontos dolognak tartom, hogy rájuk is oda kell figyelni, akik kicsit különlegesebbek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült alkotás volt, és ez ott van náluk, és minden nap ránézhet, és a legnagyobb öröm, hogy a kisfiának is nagyon tetszik. Voltak már ilyen projektjeim is, ami nem manóház, hanem egy kicsit másabb jellegű. Nehéz, mert hogy nem gondolom magam szobrásznak, és nehéz volt megalkotni, de ugyanakkor eszméletlen büszkeséget adott, amikor láttam, hogy összeállt és sikerült. Biztos van ettől szebb, meg biztos lehet ettől szebbet csinálni, de abba is benne volt az én lelkem, az én látásmódom, az én szeretetem feléjük.
És végülis ez volt a lényeg.
Ettől már különleges lett.
Így van. Most, ahogy nézem ugye az asztalra, amiket hoztál, valóban nincs köztük két egyforma, se színbe, se forma világba. Nyilván ugye annyi a közös, hogy manóház mindegyik, mindegyik nagyon így színes, van. Nagyon vidám.
Így van, hát az egy fontos része szerintem. Tehát az én képzeletemben a tündérvilág, a gombaházak nagyon színesek. És ugye a mesékben is igazából ezt látjuk, rajzfilmekben is, hogy ezek mindig színpompásak. Ezeket próbálom visszahozni igazából, és igen, törekszem arra, hogy még a tónusok se, meg a színátmenet se legyen ugyanolyan semmelyik házon. Egy idő után már nehéz, mikor mondjuk ott sorakozik, vagy 20 ház, hogy akkor na melyik színt nem használtam még, vagy melyik tónusa nincsen esetleg ott, de mindig találok valami különbséget.
Tehát tényleg úgy van, hogy ha valaki, nem tudom, a három gyerekének akar három különbözőt, akkor bármikor megtalálja nálad.
Azt tuti, igen, teljes mértékben. Volt egy aranyos vásárló a vásárban, háromszor jött vissza az asztalomhoz, a kupakos manóházokat nézegette, és ő mondta azt, akkor mosolyogtam is, hogy sokkal egyszerűbb lenne választani, ha mindegy forma lenne. De így nem tud. És aranyos volt, nagyon végül csak sikerült választania, de hogy ő mondta azt, hogy így, hogy mindegyik különböző, és mindegyik tetszik neki valamiben, így nehezebb a választás.
És a kisfiad, tehát ő látja, hogy csinálod, mennyire vesz részt esetleg benne, már most lassan
nagyon
ő is olyan korú, hogy már...
Igazából neki is rengeteg gyurmája van otthon, és ilyenkor van, hogy leül mellém, és egy órát, másfél órát ő is gyurmázik, és csinál gyíkot, meg mindenféle állatkát, amit ő gondol. Aztán közben mindig nézi, hogy én mit csinálok, és pont tegnap kérdezte meg, hogy anya, engem mikor tanítasz meg majd ilyen házakat csinálni, és hozzáteszem 5 éves, tehát mondtam neki, hogy ez még odébb van kicsikém, de minél többet gyurmázol, annál ügyesebb lesz a kezed, és annál hamarabb fogod tudni ezt majd megcsinálni. De egyébként a suliba, ha már itt tartunk, ugye volt szerencsém a nagyobbik fiadat is tanítani, és az iskolákban rendszeresen ezt becsempészem technikaórák keretében, eddigi osztályaimmal is. Mindenkivel csináltunk vagy manót, vagy manóházat, vagy manós mécsest, és mindig nagyon élvezték a gyerekek. Nyilván a maguk módján egy 10-11 éves szinten tudják ezt megcsinálni, de már most nagyon várják, hogy mikor lesz majd a technikaóra, és mikor csinálhatják meg ezeket a manóházakat, úgyhogy örülök neki, hogy nekik is nagyon tetszenek ezek a dolgok.
És akkor így a beszélgetésünk végén, megköszönöm, hogy bejöttél. Ha valaki esetleg szeretne veled találkozni, vagy felvenni veled a kapcsolatot, az hogy teheti meg?
Megtalálnak a Facebookon is, az Anka Varázsműhely oldalat, ha keresik, az pont hozzám vezet, úgyhogy ott fent vannak rengeteg videók is, illetve olyan dobozok, házak, amik még keresik a gazdájukat, úgyhogy akár, ha valamelyik megtetszik, akkor csak rám kell írni, és megbeszéljük a részleteket. És egyébként meglepni hoztam ezt neked, mert ezt azért hoztam, hogy neked is adjam.
Köszönöm
ajándékba
szépen.
Ezt a kis házikót, majd visszacsomagolom utána.
Köszönöm szépen.
Fogad tőlem sok szeretettel.
Köszönöm szépen. Azért elmondom a hallgatóknak, hogy ez bizony egy mécseses házikó, úgyhogy ez szuper lesz, mert bele tudom tenni én is a ledmécsest. És akkor
már van is benne.
Itt nekem, sőt, van is benne, igen. És azért akkor azt is elmesélem, hogy sárga a fala neki, gyönyörű színátmenetes sárga kerekablakokkal. Van nekem rajta piros varázsgombám, és virágok, és a teteje pedig kék. Úgyhogy Kata a kedvenc színeimet hozta.
Na, örülök köszönöm neki, nem szépen. Tudtam.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést is. Jó munkát kívánok neked.
Én is köszönöm, és viszont neked is.
Viszont hallásra, a hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra.
Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával beszélgetett a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rá.